szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawan, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya sado.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. Hatodik fejezet. Nöndro. A guru jóga gyakorlata és a guru tanítvány kapcsolat. A guru jóga gyakorlata és az a különleges hozzáállás, hogy a tanítót gurunak tekintjük, a Vajrayana ösvényre jellemző. Amikor a Hinayana szútra hagyományában és az általános Mahayana tanítások szerint letesszük a menedékvétel fogadalmait, a világi személy, a novícius vagy novícia, a szerzetes vagy apáca fogadalmait és a bódhiszatva fogadalmakat, akkor nem beszélünk gururól vagy lámáról a szó szoros értelmében. E fogadalmakat apátunktól vagy elöljárunktól, tanítónktól vagy spirituális barátunktól kapjuk, nem pedig a gurunktól. A gyakorlás szútra szintjén nincs meg az az érzés, hogy a tanító olyas valaki, akihez, mint az áldás forrásához imádkozunk, vagy hogy a tanítótól áldásokban részesülhetünk. A tanítónkat vagy a spirituális barátunkat természetesen itt is tiszteletre méltónak tartjuk, olyas valakinek, akinek felajánlásokat tehetünk, és akiben megbízhatunk, ám egyedül a Vajrayana tekinti a tanítót az áldás forrásának. A Vajrayana gyakorlásában tantrikus szamaját vagy elköteleződést alakítunk ki egy adott guruval. Mégpedig úgy, hogy részesülünk a meghatalmazásban. Ez lehet olyan szertartás, amely egy meghatározott istenség, test, beszéd és tudat meghatalmazását foglalja magában, vagy olyan szertartás, amely a váza, a titok, a bölcsesség, éberség és az értékes szó meghatalmazásának négy szakaszát foglalja magában. Minden esetre, ha átmentünk a meghatalmazás tantrikus folyamatán egy tanítóval, akkor az a tanító a gurunká válik. Általános értelemben az, akitől Vajrayana meghatalmazást és tanítást kaptunk, a gyökérguruink egyike. Ha a tantrikus gyakorló kialakította már ezt a kapcsolatot az adott tanítóval, akkor a tanító iránti hit és odaadás miatt részesül a jótéteményekben. Ez megnyitja őt, hogy részesülhessen a tanító és a gyakorlás áldásaiban, s így a megvalósítás magas fokát érheti el, amely ideális esetben magában foglalja a tapasztalás Mahamudra szintjét is. Ez a guru szerepe a tantrikus folyamatban. Biztosítja az áldás forrását, és az odaadás fókusza lesz. A tibeti nyelvben a gurut a láma, bla-ma szó jelöli. A kifejezés első szótagjának jelentése magasabb vagy felsőbb. A baldahint például, amely az indiai és a tibeti hagyományban a tanító trónusa fölött függ, úgy nevezik ladre, bla bres. A második szótag ma, jelentése anya. A guru vagy a láma úgy törődik a tanítványával, mint az anya egyetlen gyermekével. A guru így módon tekint minden lényre, akik tanítványai lehetnek, és javukra válhatnak a tanítások. Törődés, együttérzés és szeretőkedvesség jellemzi. A tantrák egyikében található egy verszak, amelyben a Buddha kijelenti, hogy a guru a Buddha, a guru a dharma, s a guru a szanga. A guru teste a szanga megtestesülése, a guru beszéde a dharma megtestesülése, a guru tudata pedig a Buddha vagy a megvilágosodás megtestesülése. Tiszteletünk, hitünk és odaadásunk tehát azon a felismerésen alapul, hogy a guru számunkra a három drága kő forrása. A guru az a forma, amely minden buddhát és bódhiszatvát egyesít, és úgy látjuk őt, mint vajratartót. A vajratartó kifejezés szinonim a vajradara, vagy dorje chang kifejezéssel, vagyis a végső megvalósítás dharmakája szintjét jelöli. A gurut azonosnak tekintjük a megvilágosodott lét ezen abszolút szintjével. Egy másik tantrában a Buddha a guru szerepét hangsúlyozza, amikor azt mondja, a buddhák közül, akik valaha is elérték a megvilágosodást, egyetlen egy sincs, aki ne támaszkodott volna gurura, és az 1000 buddha közül, aki ebben a kalpában meg fog jelenni, nincs egy sem, aki úgy érné el a megvilágosodást, hogy ne támaszkodna gurura. Ahhoz, hogy elérjük a megvilágosodást, elengedhetetlen a szellemi tanítóba, a guruba vetett bizalom. A Buddha részletekbe menően beszélt arról, hogy a tanítványnak és a tanítónak kölcsönösen meg kell vizsgálnia egymást, mielőtt bármilyen formális tanítás vagy meghatalmazás történne. A tanítványnak intelligensen el kell döntenie, ez a tanító megfelelő számomra? Jó tanító? Hitelesek a tanításai és képes a javamat szolgálni? A guru pedig vizsgálódással eldönti, hogy vajon a tanítvány képes lesz-e felvállalni és megtartani a tanítás iránti elkötelezettséget, és alkalmas befogadója lesz-e az átadásnak, amelyet a guru képes megosztani vele. Ha egyszer végbe ment a meghatalmazás, kialakult a tanítás formális köteléke, és egy tanítót gurunként elfogadtunk, akkor, amint a Buddha hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy csakis tiszta nézeteink legyenek a tanítóról. Még abban az esetben is, ha olyan tulajdonságokat fedezünk fel benne, amelyeket ellenszenvesnek találunk, a kötelék kialakult, és spirituális fejlődésünk tisztán személyes nézőpontjából az az egyetlen üdvös hozzáállás, hogy a tanítót a Buddha emanációjának tekintjük. Ha a tanítóra, mint hétköznapi személyre tekintünk és bírálni kezdjük őt, az nem lesz segítségünkre, sőt komoly akadállyá válhat. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a guru olyas valaki, aki együttérzéssel és szeretőkedvességgel van megáldva, s jóindulatú és önzetlen indítatásból tanít. Olyas valaki, akinek megvan a tudása és a tapasztalata, amelyet átadhat, megértette a tanítások természetét, és van némi tapasztalata, amely alapján beszélhet. A tantrikus gyakorlás szempontjából fontos, hogy a guru az áldások és tanítások olyan hiteles hagyományvonalának fenntartója is legyen, mely hagyományvonal Szakyamuni Buddhától, a történelmi Buddhától ered, vagy a dharmakája szintről, Vajradara Buddhától eredő hagyományvonalból vezethető le. Ez azt feltételezi, hogy a gurunak van egy valaha volt gurúja, és e gurúval kialakította a szamaja elköteleződést. Nagyon fontos, hogy gurunk olyas valaki legyen, aki tiszteletben tartja és fenntartja a szamajáját a saját gurujával, és hogy töretlen maradjon a hagyományvonal, amelyet továbbad. A kagyü tradícióban a hagyományvonal odaadáson alapuló átadás. E hagyományvonal vajradarával kezdődött a dharmakája szinten, és az emberi tanítók vonalával folytatódott. Többek között az indiai tilópával és narópával, a tibeti marpával, a fordítóval, milarepával, gampópával és az első karmapával. A kagyü vonal történetében mindvégig az odaadás volt az áldás és a spirituális erő átadásának döntő eleme, amelyet minden hagyományvonalőrző a saját gurúja, mint a megvilágosodás megtestesülése iránt érzett. A gurukat, akik történelmileg részét képezték az átadás hagyományvonalának a dharmakája szintől egészen napjainkig, hagyományvonal guruknak nevezzük. A gyökérgurunk a személyes tanító, akitől megkapjuk a meghatalmazást és a tanítást a vajrajána gyakorlásban. A gurujóga gyakorlat során, amelyet az előkészületek utolsó gyakorlataként végzünk, két vizualizációs módszert alkalmazhatunk. Vizualizálhatjuk a guru alakját a fejtetőnkön. Ebben az esetben elképzeljük a trónust és a lótuszt, a nap és a holdkorongot, amelyek ülőhelyét alkotják. A guru ugyanabba az irányba néz, mint mi, fejtetője fölött ott a guruk hagyományvonala, egyik guru a másik fölött. Más hagyományvonalak gurui veszik körül, s meditációs istenségek, a buddhák és a bódhiszatvák ugyanúgy helyezkednek el, mint a menedékvétel és a mandala felajánlás vizualizációjában. Ha ezt nehéznek találjuk, akkor választhatjuk azt, hogy a gyülekezetet az égben képzeljük el magunk előtt. Ebben az esetben az alakok felénk néznek, tehát inkább a menedékforrások színe előtt vagyunk, és nem a fejtetőnk fölött vizualizáljuk őket. Mindkét vizualizáció megfelelő. A vizualizáció központi alakja gyökérgurunk. Az átadás fő alakjai egymás fölött, gurunk fejtetője fölött találhatók, más hagyományvonalak guruitól övezve. A meditációs istenségek a guru előtt helyezkednek el. A buddhák a guru jobbján, a dharma mögötte, a szangha a balján, a védelmező istenségek pedig támaszt képeznek az egész gyülekezet alatt. Gyakorlati szempontból ez a vizualizáció nem különbözik a menedékvétel vagy a mandala felajánlás vizualizációjától, tapasztalati szempontból azonban jelentős változás állt be hozzáállásunkban. Amikor a menedékvétel és a mandala felajánlás gyakorlatát végeztük, a különböző menedékforrásokat csoportba osztottuk, és a gurukat a test, a beszéd, a tudat, a minőségek, a tevékenységek, az áldások és a jellegzetességek megtestesülésének tekintettük. A meditációs istenségek másféle feladatot töltöttek be, és más minőségeik voltak. Viszont a menedék minden forrásának saját minőségeket tulajdonítottunk. A gurujóga gyakorlat során a hozzáállásunk annyiban változik, hogy ezeket a másodlagos menedékforrásokat úgy tekintjük, mint a guru principiumának kisugárzásait, emanációit. Akár a fejtetőnk fölé vizualizáljuk a gyülekezetet, akár magunk elé az égbe, a szertartás a gyülekezet leírásával kezdődik, és a Mahayana hétágú imájával folytatódik. Miközben ezt az imát recitáljuk, ideális esetben összekötjük az egyes ágakon történő elmélkedést a megfelelő recitációval, és azt vizualizáljuk, hogy saját testünk emanálódik több milliószor. Ezek az emanációk összegyűlnek, hogy elvégezzék az ima különböző ágait. Tiszteletet és hódolatot mutatnak, felajánlásokat végeznek, beismerik a hiányosságainkat, örvendeznek mások érdemei fölött, és így tovább. Mindezek az emanációk összegyűlnek, hogy a guru és a többi menedékforrás gyülekezete előtt e felajánlásokat megtegyék. A szertartás következő része a Kagyü hagyományvonal guruihoz írt négy soros verszakokból álló könyörgés, amely név szerint megemlít minden egyes gurut Vajradhara Buddhától, a dharmakája aspektustól, kezdve az emberi guruk vonalán át, egészen gyökértanítónkig. A verszakok ismétlődő utolsó sora emlékeztet bennünket a könyörgés céljára. Adjátok meg nekem az együtt felmerülő tudatosságot, vagy részesítsetek az együtt felmerülő tudatosság megjelenésében. Az együtt felmerülő tudatosság maga a tudat, a mi tudatunk alapvető természetének közvetlen megtapasztalása, és a tudat inherens módon megtestesíti ezt a tiszta tudatosságot, ezt a Tathagata garbát vagy Buddha természetet, amelyet a tantrikus gyakorlás révén igyekszünk felfedezni. Tehát a könyörgés arra kéri a hagyományvonal guruit, adják meg ezt az áldást számunkra, hogy részesülhessünk a tudat természetének hiteles, közvetlen megtapasztalásában. A Mahamudra hagyományvonal guruihoz intézett hosszú könyörgést egy rövid ima követi, amely tibetiül Dorje Chang Tungmaként ismert, melynek jelentése rövid ima Vajradharához. Az ima következő szavakkal kezdődik. Vajradhara, hatalmas Vajradhara, Tilopa, Naropa. És figyelmünket a Kagyü hagyomány összes alvonalának guruira irányítja. A Kagyü iskola négy fő és nyolc kisebb átadásának guruihoz fordulunk, és kérjük az áldásukat, hogy szellemi gyakorlásunk részeként bizonyos tulajdonságok fejlődjenek ki bennünk. Ezt a Kagyü tradíció minden hagyományvonalának guruihoz szóló általános imát egy négy soros ima recitációja követi, amelyet a négy manam imának neveznek, mert minden sor az alábbi tibeti szótagokkal kezdődik. Ma nam ka dang nyang pe sem chem tam che. Ez a könyörgés a guru iránti nagyrabecsülést fejezi ki, aki a gyakorló számára a megvilágosodás megtestesülése. Az első sor kijelenti, én és minden lény, a szüleim, akik olyan számosak, hogy betöltik a teret, imádkozunk a guruhoz, a becses Buddhához. A következő sor a guru tudatára, mint a dharmakája aspektusra utal, amely a lét megvilágosodott állapotának abszolút vagy forma nélküli oldala. A harmadik sor a guru beszédére, mint a szambúgakájára, a tiszta megnyilvánulás formára utal, a negyedik sor pedig a guru testi formájára, mint a nirmánakája, a megvilágosodás testi megnyilvánulás formája, határtalan, dinamikus minőségére. Ha sokszor recitáljuk e négy soros imát, emlékezetünkbe idézzük a guru lényének e különféle aspektusait, és összekapcsoljuk őket a tökéletes megvilágosodás megfelelő aspektusaival. A szertartás e pontján következik a Karmapa Csennó mantra, amelynek jelentése Karmapa ismerj rám, vagy Karmapa ismer. A Karmapa szót kétféleképpen értelmezhetjük. Kevésbé formális szinten a Karmapa minden Buddha tevékenysége manációja, olyas valaki, akinek spirituális jelenléte a megvilágosodott tevékenység megnyilvánulása. Ebből a nézőpontból bármilyen szellemi tanító karmapának tekinthető. A formálisabb értelmezés szerint létezik a gyalva karmapák hagyományvonala, akik, mint a Kagyü hagyományvonal fő átadói működnek az első karmapától, Düsum Kienpától a 16. karmapáig, Rangjung Rigpe Dorjéig. A karmapa hierarchák adják tovább a Kagyü vonal szívét, és ez a legfőbb szerepük elismerése. Hagyományosan ez a mantra része a guru jóga gyakorlatban használt recitációnak, és mi annyiszor ismételjük el ezt a mantrát, ahányszor csak tudjuk, bár a formális 100 000 recitáció nem szükséges ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelően elvégezzük a guru jógát. A guruval szembeni hozzáállásunknak nem szabad figyelmen kívül hagynia, hogy a guru tudata, a dharmakája aspektus, a megvilágosodott tapasztalás abszolút, forma nélküli szintje, lényegét tekintve üres. A tisztaság és a fényesség, amely tudatosságként felmerül a guru tudatában, a nirmánakája aspektus, ennek az energiának a forma megnyilvánulása. A szambogakája a forma és a forma nélküliség elválaszthatatlansága. A tantrában nagy hangsúlyt fektetnek e három aspektus egységének megtapasztalására is, mint a megvilágosodás teljes tapasztalatára, amely önmagából fakadóan üdvösségteljes. A svábhávikakája kifejezést használják arra, hogy leírják a dharmakáját, a szambogakáját és a nirmánakáját, mint egyetlen tapasztalás különféle aspektusait. A Vajrayánában a svábhávikakája a legfőbb üdv minőségét ölti, amely minőség az egységbe foglaló tapasztalás gyakorlati színezete. A gurut e négy kája, vagyis a dharmakája, a szambogakája és a nirmánakája, a három rendes kája, valamint a negyedik kája, amelye három legfőbb ütvként kifejeződő egységesülése, megtestesülésének tekintjük. Amikor a guruhoz esedezünk, tudatában vagyunk annak, hogy a guru minden menedékforrás megtestesülése. A guru teste a szanga megnyilvánulása, beszéde a dharma megnyilvánulása, tudata pedig a buddha, a megvilágosodott tudat megnyilvánulása. A tantrikus gyakorlásban a gurut a három gyökér megtestesülésének is tartjuk. A guru testi formája nyilvánvalóan a guru, az áldás forrása a Vajrayánában. A guru beszéde a dákinik és a dharmapálák, az oltalmazó istenségek megnyilvánulása. A guru tudata pedig a meditációs istenségekkel áll kapcsolatban. A gurunkba vetett hit erősödése arra sarkal bennünket, hogy ne csak ezeken a tulajdonságain elmélkedjünk, hanem kedvességén és kegyelmén is. Gurunkat egyenlőnek tekintjük a buddhákkal és a bódhiszatvákkal azon minőségek és megvalósítás tekintetében, amelyeket a guru megtestesít, de a mi szempontunkból ő még kedvesebb. Nem részesültünk abban a szerencsében, hogy találkozhattunk a buddhákkal és a bódhiszatvákkal. Sokuk jelent meg a különböző világrendszerekben, de nekünk nem volt szerencsénk közülük akár egyel is szemtől szembe találkozni ebben az életben, és nem hallottuk egy teljesen megvilágosodott nirmánakája beszédét. A személyes tanítónkkal azonban találkozhatunk, aki, noha valószínűleg nem az ezer buddha egyike, mint Szakyamuni buddha, olyan eszköz, amely elérhetővé teszi számunkra a tanítást. A gurunkhoz fűződő kapcsolat révén vagyunk képesek személyesen részesülni a tanításokban, gyakorolni azokat és elérni a megvilágosodást. Mivel a guru feladata az, hogy vezessen bennünket ezen az ösvényen a megvilágosodás felé, a guru még a buddháknál és bódhiszatváknál is kedvesebb és könyörületesebb velünk. Minden lehetősége megvan annak, hogy tanítunk buddha emanáció, mert a buddha egyik ízben kijelentette, hogy a hanyatló korokban a buddhák személyes tanítók alakjában fognak megjelenni, és azok, akik megvannak győződve arról és hisznek abban, hogy e személyes tanítók alakjában egy buddha van jelen, azok hite ennek megfelelően fog erősödni. Úgy tűnik, a buddha úgy értette ezt, hogy azokban a sajátos időkben, amelyekben mi élünk, A megvilágosodott lények személyes gurukként nyilvánulnak meg, akikre támaszkodhatunk. Amennyiben a gurunk nem teljesen megvilágosodott, de az áldás és a tanítások hiteles átadásában részesült a hagyományvonal által, akkor nekünk csak annyit kell tennünk, hogy ezt a tanítót teljesen megvilágosodottnak tekintjük, és akkor ugyanazokban a jó téteményekben részesülünk, mintha valóban az is lenne. A tanító szempontjából talán hiányos a megvalósítás, ám ha a tanítvány részéről nem hibázik a hit és az odaadás, akkor a hiteles hagyományvonal ennek megfelelő áldásaiban fog részesülni. Van egy tibeti közmondás, amely így hangzik. Ha megvan a hitünk, még egy kutyafogától is áldás szállhat ránk. Az ima, amelyet a guru jóga gyakorlat fő szövegeként recitálunk, 7 soros, és a következő szavakkal kezdődik. Könyörgök a becses guruhoz. A második sor. Részesíts az egóhoz való ragaszkodás elengedéséhez szükséges áldásban. Annak felismerése, hogy a megvilágosodás elérésének legfőbb akadálya saját énközpontuságunk. Ha kötődünk az egóhoz, mintha az valami végső soron valós jelenség lenne, akkor a tudat az én fiktív fogalmára korlátozódik, és nem leszünk képesek arra, hogy meghaladjuk az egót és megtapasztaljuk a megvilágosodás állapotát. Az ima harmadik sora következő. Részesíts a megelégedettségről szerzett tapasztalatom kibontakozásához szükséges áldásban. A szöveg szó szerint azt mondja, nincsenek szükségletek, nincs szükség. Megértjük, hogy az ego képzete az oka annak, hogy úgy érezzük, az egót táplálni kell azzal, amit szükségeként érzékel, ez pedig újabb lendületet ad a szanszára folyamatának. Az én nélküliség megtapasztalásával a megelégedettség olyan állapotát érjük el, amelyben nincsenek kielégítendő szükségletek. Az ima ezután kéri az áldást a gondolatok és a spirituális fejlődésünkkel ellentétes beállítottság felszámolásához, továbbá a szellemi fejlődés ellenében ható mentális szétszórtság és figyelemelterelődés megszüntetéséhez. Ezután az ima azt kéri, hadd ismerjük fel, hogy a tudat természete sohasem született és eredet nélküli, s hogy nem önmagában és önmagától létező dolog, ennél fogva születésnek és halálnak sem alávetett. A könyörgés utolsó sorai így hangzanak, részesíts az áldásban, hogy minden káprázat, minden téveszme a tudatban nyugodjék el ott, ahol van. És részesíts az áldásban, hogy az egész jelenségvilágot darmakájaként érzékelhessem. A tudat természetének közvetlen megtapasztalása révén megsemmisül az alapvető nem tudásból származó zavarodottság és elhomályosulás minden szintje. Az egész jelenségvilágot, ahelyett, hogy felületes szinten érzékelnénk, a tudat lényegi ürességének megnyilvánulásaként érzékeljük, minden jelenséget és tapasztalást pedig darmakájaként. Ha gyakorlásunk során nem csupán recitálunk, hanem meditálunk is a kérdéseken, és ha a recitációt úgy végezzük, hogy tudatában vagyunk annak a kontextusnak, amelyben a guruhoz a könyörgésünket intézzük, akkor a formális gyakorlás során, vagyis amikor 111.111-szer recitáljuk ezt az imát, nem lesz okunk kételkedni abban, hogy részesülni fogunk a guru áldásában, s hogy a gyakorlás hatékony lesz. A lényeg az, hogy a tudat arra összpontosítson, ami elhangzik. Minden guru jóga gyakorlat végén azt vizualizáljuk, hogy a központi gurut övező alakok fényé válnak, és gyökérgurunk központi alakjába olvadnak. A guru formája mindezen menedékforrások egységévé válik. Ekkor a gurutól vett meghatalmazások néven ismert meditációba fogunk. Azt vizualizáljuk, hogy a guru homlokából fehér fény ragyog elő, és megérinti a mi homlokunkat. Ez a tantrikus meghatalmazás első szakasza, a váza meghatalmazás, amely megtisztít bennünket a testi elhomályosulásoktól és negativitásoktól. Felhatalmaz minket arra, hogy az istenségek alakjain meditáljunk, és elülteti a lehetőség csíráját, hogy megvalósítsuk a nirmánakáját, vagyis a megvilágosodás fizikai testben való megnyilvánulását. A vizualizáció második szakaszában azon meditálunk, hogy a guru torkából vörös fény ragyog elő, és belép a torkunkba. Ezt nevezik titkos meghatalmazásnak. A beszédbeli elhomályosulásokkal és negativitásokkal kapcsolatos, és felhatalmaz bennünket arra, hogy egy sajátos meditációt gyakoroljunk, amilyen például Naropa hat tana, amely a testben lévő csakrákkal és energiacsatornákkal dolgozik. Ez a titkos meghatalmazás a szambogakájának, a megvilágosodás, örömtest vagy tiszta forma szintjének megvalósításával kapcsolatos. A vizualizáció harmadik szakaszában azt látjuk, hogy a guru szívéből kék fény árad ki, és belép a szívünkbe. Ez a bölcsesség, éberség meghatalmazása, amely megtisztítja tudati elhomályosulásainkat és negativitásainkat, közvetíti a megvilágosodás tudat áldásait, és felhatalmaz minket arra, hogy elérjük a dharmakáját, az üdvösség és az üresség egységét. Végül azt vizualizáljuk, hogy a guru homlokából, torkából és szívéből e különféle fények egyszerre ragyognak elő. A fehér fény a homlokából, vörös fény a torkából, és kék fény a szívéből. E fények egyidejűleg olvadnak be homlokunkba, torkunkba és szívünkbe, s ennek hatására egyszerre tisztulnak meg testi, verbális és tudati elhomályosulásaink és negativitásaink. Ez a negyedik meghatalmazás, amelyet időnként a becses szó meghatalmazásának neveznek, és amely bevezet a tapasztalat Mahamudra állapotába, a tudat természetének közvetlen megtapasztalásába. Ez a szint a Svabhavikakájával is kapcsolatban áll, amely nem más, mint a megvilágosodás különböző aspektusainak egységbefoglalása, mely aspektusok inkább egyetlen tapasztalathoz tartoznak, mintsem hogy önmaguktól és önmagukban független dolgok lennének. Ezután azt vizualizáljuk, hogy a guru jóságos és sugárzó arckifejezéssel fényé válik, majd testünkbe olvad. Testünk, beszédünk és tudatunk teljesen azonos a guru vajra testével, vajra beszédével és vajra tudatával. A meditációt eloszlatjuk a forma nélküli éber jelenlét állapotába, és hagyjuk, hogy a tudat addig pihenjen ebben a nem fogalmi állapotban, ameddig kényelmes. A szertartásban azok a recitációk, amelyek azelőtt hangzanak el, hogy a meditációt ebbe a forma nélküli állapotba oszlatnánk el, három olyan folyamatos tényezőről tesznek említést, melyet mindvégig igyekszünk fenntartani e meditáció és minden tevékenységünk során. A tanítások szerint ezek a spontán módon bekövetkező megszabadulás forrásai. Az első közülük az arra irányuló tudatosság, hogy minden forma a guru teste, más szóval inkább a forma és üresség közvetlen megtapasztalása, semmint egy szilárd forma olyan érzékelése, mintha az végső soron önmagában és önmagától valós lenne. Az ember megtapasztalja a forma ürességét, amely egyidejűleg van jelen a formával együtt. Ez az isteni forma megtapasztalása, a tapasztalás, hogy minden forma a guru teste. Másodszor ott a tapasztalás, miszerint minden beszéd, a hang és az üresség egysége, olyan, mint a vízhang, nem pedig valami szilárd, vagy végső soron önmagában és önmagától létező valós dolog. Ez az isteni hang megtapasztalása, vagyis az a tapasztalat, hogy minden hang a guru beszéde. Végül ott a tapasztalás, miszerint minden gondolat és mentális tevékenység, vagyis mindaz, ami megjelenik a tudatunkban, az értelmes, éber jelenlét és az üresség egysége. Ez a Mahamudra tapasztalat, amely az az élmény, hogy minden gondolat és emlék a guru tudata. A guru jóga gyakorlat során fontos, hogy minden tevékenységünkben kialakítsuk ezt a guru lényegiségére irányuló tudatosságot, méghozzá néhány igen egyszerű recitációs vagy meditációs módszer alkalmazásával, mely ezt hangsúlyozza. Amikor reggel felébredünk, az első gondolatunk és recitációnk a Palden Cave Lama Rinpoche Nöndró szöveg elejéről származó ima. A dicső és drága gyökérguruhoz könyörgök, aki a lótuszhold ülőhelyen pihen a fejtetőn fölött. Nézz rám legfőbb együttérzéseddel, és adományozd nekem a testtel, a beszéddel és tudattal kapcsolatos eléréseket. Gurunkat a fejtetőnk fölött vizualizáljuk, és így imádkozunk hozzá. Ez lesz az alapja egész napunkra jellemző hozzáállásunknak, és így mindvégig tudatában lehetünk annak, hogy a guru jelen van mindabban, amit teszünk. Hasonlóképpen, mielőtt éjszaka aludni térünk, ugyanezt az imát recitáljuk a második sor néhány szavának megváltoztatásával. E szavak azt mondják, hogy szívközpontunkba a guru ragyogó és tündöklő alakját vizualizáljuk. Úgy alszunk el, hogy a guru jelen van szívünkben. E módszerek különösen azoknak ajánlottak, akik a guru jóga gyakorlatot végzik, mégpedig azért, hogy kialakítsák magukban a guru folyamatos jelenlétének érzését. Minden guru jóga gyakorlat végén felajánljuk a gyakorlatból származó erényeket és az érdemeket, olyan felajánlás és ösztönző imával, amelyet jól ismerünk. A guru jóga gyakorlat szempontjából az egyik igen fontos ima az, amelyben azt kívánjuk, hogy ebben az életben és az eljövendő életekben soha ne kelljen elválnunk a tiszta gurutól, hogy részesüljünk a tanítás gazdagságában, a megvilágosodás ösvényét járjuk, s érjük el Vajradhara állapotát, a dharmakáját, a megvilágosodott tapasztalat végső szintjét. A guru és a tanítvány közötti kapcsolat szintje erősen tapasztalati jellegű. A guru tudata lényegileg üres, fénylő, akadálytalan és dinamikus, és ez a végső természete a tanítvány tudatának is. Tudatuk végső természetét tekintve tehát nincs közöttük különbség. Gyakorlati szempontból persze komoly minőségi különbség van guru és tanítvány között, hiszen a tanítvány nem megvilágosodott lény, aki zavarodottságba és szenvedésbe merült, a feltételekhez kötött újraszületések forgatagának rabja, s a megszabadulás elérésére törekszik. A guru indítatása nem más, mint együttérző törődés, amely állandóan tudatában van a tanítvány sanyarú helyzetének, és folyamatosan olyan eszközöket keres, amelyekkel a szenvedés és a zavarodottság megszüntethető. A guru tanítvány iránt mutatott együttérző hozzáállását hagyományosan egy kampóhoz hasonlítják, amelyet szó szerint úgy neveznek a guru együttérzésének kampója. A tanítvány részéről jelen van a guruba vetett hit, és az iránta érzett odaadás. Ez a hit a tudat megnyílása, amelyet úgy neveznek a hit gyűrűje. Az együttérzés kampójával és a hit gyűrűjével létre lehet hozni a kapcsolatot. Ha egyszer a kapcsolat létrejött, a köteléket nem lehet szétszakítani, amíg a tanítvány el nem éri a megvilágosodást. Amikor az előkészítő gyakorlatokat végezzük, kezdve a szokásos alapokkal, majd folytatva különleges előkészületekkel, akkor nagyon fontos, hogy bármikor elérhető legyen számunkra egy képzett tanító. Ezt a fajta útmutatást minden olyan láma megadhatja, akit hagyományvonala hitelesít. Azok, akik érdeklődnek e gyakorlatok végzése iránt, részletes magyarázatokat kaphatnak. Igen fontos, hogy ne vágjunk bele vakon, hanem az előkészítő gyakorlatok végzése közben értsük is meg a folyamatot. Kérdések. A különféle istenségek ikonográfiai megjelenítésein néha egyfajta lasszót láthatunk, egyik végén kampóval, másik végén pedig gyűrűvel. Ez a guru együttérzésének kampóját és a tanítvány hitének gyűrűjét ábrázolja? A tárgyak, amelyeket az istenségek a kezükben tartanak, valójában különböző minőségek jelképei. Az ember gondolhat úgy erre a kampós és gyűrűs lasszóra, mint annak a tevékenységnek a szimbólumára, amely a lényeket megszabadítja, s a zavarodottság és a szenvedés állapotaiból közelebb húzza őket a megvilágosodáshoz. A guru jóga gyakorlatban van olyan időszak, amikor vajra jóginiként vizualizáljuk magunkat. Rinpoche, volna szíves bővebben beszélni a gyakorlat ezen részéről, valamint arról, hogy szükséges-e a vajra jógini meghatalmazás ahhoz, hogy a női istenségként vizualizáljuk magunkat. A szövegek valóban javasolják, hogy vajra varahiként vagy vajra jóginiként vizualizáljuk magunkat, továbbá, hogy a gurukat, a három drága követ és a három gyökeret a fejtetőnk fölött vizualizáljuk. Azért van ez, mert a hagyomány úgy tartja, hogy ha meditációnk során azonosulunk ezzel az isteni alakkal, akkor sokkal fogékonyabbak leszünk a guru jóga gyakorlatból származó áldásokra. Ami az isteni alakkal történő azonosulásunkból eredő jó téteményeket illeti, bármilyen meditációs istenség megfelel. Valójában bármelyik jédámként vizualizálhatjuk magunkat. A guru jóga kagyű hagyományvonalában azért hangsúlyozzuk vajra jóginit, mert ez az istenség minden kagyű gyakorlásban központi szerepet játszik. Vajra jógini női aspektus. Időnként minden buddha hitvesének nevezik, máskor pedig minden buddha anyjának, méghozzá abban az értelemben, hogy ő testesíti meg az ürességet, a valóság végső természetét, amely minden megvilágosodott tapasztalást létrehoz. Emellett vajra jógini mindig is rendkívül fontos szerepet játszott a kagyű átadásban, ezért a szövegek azt ajánlják, hogy ebben a meditációban inkább vajra jógini, semmint más istenség formájában vizualizáljuk magunkat. Gyakorlásunk e pontján, mivel a guru és a guru jóga gyakorlat áll a középpontban, nem pedig az, hogy csupán az istenséggel azonosítsuk magunkat, mint például a csenrézi meditációban, nem szükséges, hogy részesüljünk formális vajra jógini meghatalmazásban. Természetesen egyáltalán nem árt a gyakorlásnak, ha korábban megkaptuk a meghatalmazást, sőt segítségünkre is lehet. Ahhoz viszont, hogy a guru jóga gyakorlásába kezdjünk, előbb vajrajána meghatalmazásban kell részesülnünk. Segíthet-e a guru jóga és guru iránti odaadásunk abban, hogy ügyesebben hozzuk meg a döntéseinket? Ha a gurunkba vetett hitünk igen erős és megingathatatlan, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy az odadás ezen állapotában a guruhoz intézett ima jótékonyan átsegíthet bennünket bármiféle gondon vagy nehézségen, beleértve azt is, hogy egy nehéz döntés előtt állunk. A gurunkhoz fűződő kapcsolatunkból fakadó áldás egyik következménye az a képesség, hogy céljainkat hatékonyabban elérjük és eredményesebben legyőzzük az elénk kerülő akadályokat. Kétségtelen, hogy ez felettébb jótékony hatású lehet, ha nehéz döntés elé kerülünk. Mindazonáltal az már teljesen tőlünk függ, hogy őszinte-e a hitünk, és hogy a könyörgés egy gyakorlatával, vagyis a guru-jóga meditációval kialakítjuk-e magunkban a guruba vetett hitet. Amikor a hétágú imát mondjuk, nem kell többszörös énünk vizualizációját feloldani, mielőtt tovább mennénk? Amikor a hétágú imát, a guru-jóga szertartás bevezetőjét recitáljuk, nem csak mi adjuk meg a tiszteletet, a hódolatot és a felajánlásokat, nem csak mi ismerjük be hibáinkat és hiányosságainkat, nem csak mi örvendezünk mások érdemei és erényei fölött, és így tovább. Vizualizálhatjuk azt, hogy számos emanációt nyilvánítunk meg, és több millió hasonmásunk van, akik mind összegyűlnek, hogy közösen ajánlják fel ezt a dicsőítést, ezt a tiszteletadást, ezeket a felajánlásokat és a többit. Ezt egyszerűen azért tesszük, hogy a hétágú ima megtapasztalását erősítsük. Nem szükséges úgy éreznünk, hogy ebben a vizualizációban létezik valami szilárd dolog, ami miatt aztán az ima végén kezdenünk kellene valamit az emanációkkal. Egyszerűen elengedjük őket. Még csak arról sincs szó, hogy visszatérnénk ahhoz, hogy újra egyetlen személy vagyunk. Az emanációk egyszerűen már nem részei vizualizációnknak. Amikor elkezdjük a guru-jóga gyakorlatot, vagy valamilyen más új gyakorlatot, recitálhatjuk-e a szöveget felváltva, egyszer tibetiül, egyszer pedig az anyanyelvünkön, hogy értsük, mit csinálunk? Úgy tűnik, hogy a váltott recitálás igen fontos ezen a ponton, ha az emberek érteni akarják, amit tesznek. Egyszerre nem tudunk két dolgot olvasni, tehát vagy a tibeti kiejtést, vagy a fordítást olvassátok. Ha megpróbáljátok egyszerre végezni a kettőt, akkor úgy találjátok majd, hogy lehetetlen, vagy legalábbis igen vesződtséges. Minél jobban megismerkedtek azonban azzal, amit tibetiül mondunk, annál jobb. Például a hagyományvonal imában a guruk nevei Dorje Chang, Lodő Rinchen, Saraha és így tovább, amelyek alá vannak húzva a fordításban. A tibeti szövegben is megtalálhatók. Esetleg nem értjük a guruk sajátos leírásait, de az biztos, hogy képesek vagyunk felismerni a nevüket a recitációban. Amíg a tibeti imákat mondjuk, meg kell próbálnunk a lehető legjobban tudatában lenni a kulcsszavaknak, amelyeket értünk, hogy egyre inkább összeálljon bennünk a kép. Teljesen megfelelő, ha olyan rendszert használtok, amilyet javasoltál, vagyis hogy az egyik gyakorláshoz, vagy az egyik napra a tibetit használjátok, a következőre pedig annak fordítását, hiszen ez esetben a szöveg értelmét is megismeritek a fordításból, ugyanakkor az eredeti tibeti imák áldásaiban is részesültök. A tibeti szöveg ráadásul a recitáláshoz megfelelő versmértékben íródott. Hogyan tudjuk vizualizálni a gurukat a hagyományvonal imában, ha sohasem láttuk még az ábrázolásukat? Lehet, hogy nem ismerjük a hagyományvonal minden egyes guruját, valamint azt, ahogy ikonográfiailag ábrázolják őket, vagyis az adott kéz- és testtartásokat, jelképes kellékeiket és ruházatukat. A legfontosabb mégis az, hogy amint olvasunk, végig az imák közben, és amikor a hagyományvonal különböző alakjait említi a szöveg, legyen meg bennünk a hagyományvonal jelenlétének érzése. Valóban kapcsolatban állunk az élő átadással, és ha vizualizációnk nem is tökéletesen tiszta ezen a ponton, mégis eltölt bennünket a hagyományvonal jelenlétének érzése, az érzés, hogy valóban jelen vannak a fejtetőnk fölött. A hétágú ima végén azt kérjük, hogy a testünk váljon a három kájává. Kérem, fejtse ki ezt bővebben. Amikor azt kérjük, hogy részesítsetek az áldásban, hogy a káprázat testet, mint a nirmána káját, az életerőket, mint a szamboga káját, magát a tudatot pedig, mint a dharma káját ismerjen fel, akkor alapjában véve arról az átalakulásról beszélünk, amikor a saját testi, verbális és tudati képességeink megvilágosodott testi, verbális és tudati képességekké válnak. A káprázat test azt jelenti, hogy tapasztaljuk a forma ürességét, a fizikai test végső valótlanságát, azt, hogy inkább a tudat kivetítésein alapul, nem pedig valami valós és szilárd dolog. Ezt nevezik a forma és az üresség egységének, és ennek a sajátos szinonimája a káprázat test. Ez a nirmána kája, a megvilágosodás megnyilvánulása fizikai formában, valamint a saját jelenlegi naív én tapasztalásunk átalakulása. A szamboga kája a meg nem világosodott állapotunk jelenlegi szintjén a legnyilvánvalóbban, mint beszéd, kommunikáció és hang fejeződik ki. Ám ott az életerők elképzelése is. A tibetiben ezt a szokcöl kifejezés jelöli. A szok életet jelent, a cöl pedig igei alak, melynek jelentése erőfeszítés vagy rendeltetés. Ez a két szó tantrikus szakkifejezés. Az első a test felső részében található pránára utal, amely a légzéssel, a hangképzéssel és a beszéddel kapcsolatos. A második pedig az alsóbb pránára vonatkozik, amely az emésztéssel, az ürítéssel, a szaporodással és hasonlókkal áll összefüggésben. Ez a testben lévő alaki energia. Amikor az energiának arra a képzetére gondolunk, hogy különféle finom minták alapján a testben mozog, akkor a beszédre és a kommunikációra a szamboga kája megtapasztalásához szükséges nyersanyagként utalunk. Ezt tapasztaljuk most hétköznapi hang és beszéd formájában, amelyet valamiféle önmagában és önmagától valós dolognak vélünk. Olyasmi ez, amit a hang és az üresség egységévé változtathatunk. Az utolsó sorban arról van szó, hogy a tudat, mint valami konkrét és szilárd dolog, hétköznapi tapasztalata átalakul, mégpedig azon tapasztalattá, hogy a tudat lényegileg meg nem fogható. Ez a megvilágosodás forma nélküli, vagy abszolút szintje, azaz a dharma kája. Összességében azt kérjük, hogy testi, verbális és tudati létsíkjaink a hétköznapi aspektusokból változzanak át megvilágosodott aspektussá. Bizonyos haragos istenségeket, például Vajrayoginit vagy Palden Lamót úgy ábrázolják, hogy nyakláncként 51 frissen levágott fejet viselnek, melyek nyakából még csöpög a vér. Helyenként úgy magyarázzák ezt, hogy a levágott fejek a negatív hajlamokat vagy a neurózis különféle típusait jelképezik. Ejtene néhány szót ennek az ikonográfiai részletnek a jelentéséről? A frissen levágott fejekből fűzött nyaklánc, mely a haragos istenségek némelyikét ékesíti, arra utal, amit az Abhidharma irodalom az 51 negatív tudatállapotnak nevez. Ezek a tudatállapotok szöges ellentétben állnak a spirituális fejlődéssel. A fejek nyaktól vannak elmecve, mert a haragos istenség egy olyan létállapotot jelképez, amelyben ezek a tudatállapotok örökre megsemmisültek. Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.